A Romassa Kollégiumok Egyesülete a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán tartotta soron következő közgyűlését. A találkozón a hátrányos helyzetű roma hallgatók segítségének lehetőségeiről, a felzárkóztatás fontosságáról egyeztettek a résztvevők. Az eseményen a 330 hallgatót tömörítő, az országban működő 11 Romassa Kollégiumot egy nagy rendszerbe összefogó keresztény Romassa Kollégiumi Hálózat megalakulásának 10 éves jubileumát is ünnepelték, tagjai közül 8 egyházi, 3 pedig egyetemi fenntartású, a riporter Tóth Emese.
Bicó Gábor, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar tudományos dékán helyettese, a Roma Szakkollégiumok Egyesületének elnöke. Mi volt a céljuk ezzel a találkozóval?
Találkozó elsődleges célja az a rendszeres időközönként közgyűlési kötelezettségnek történő megfelelés, ami azt jelenti, hogy az egyesület és 11 tagja, a vezetők, illetve azok a fenntartók, akik az egyesületnek a tagjait működtetik, rendszeresen össze szoktak gyűlni. Ugye a közgyűlés határozata alapján, illetve a működési rend gyakorlata alapján szükség van arra, hogy az egyesület ügyeit bonyolítsuk. Tehát ez részben adminisztratív feladatokat lát el, ugyanakkor volt egy jó pár aktualitása is ennek az összejövetelnek. Az egyik, hogy 10 éves maga a hálózat, a Roma Szakkollégiumi Hálózat 2011 márciusában indult el, illetve hát a járványhelyzet következőjének az átbeszélése, és harmadrészt pedig, és nem utolsó sorban az, hogy milyen módon lehetséges megfelelni jelenlegi körülmények között a működés által támasztott újabb kihívásoknak.
Melyek ezek a legújabb kihívások?
A legújabb kihívások közül nyilvánvalóan a járványhelyzetből következően az a társadalmi csoport, ahonnan a hallgatóink többsége érkezik, halmozottan hátrányosan érintett. Eleve halmozottan hátrányos helyzetűek ezek a diákok, viszont azzal, hogy az egyetemeken a kollégiumokat bezárták, a jelenléti oktatás felfüggesztésre került, ők visszakerültek a lakókörnyezetükbe. És a lakókörnyezetük az eleve nagy többségüknek egy olyan hátrányos helyzetű környezet, ahol a tanulás feltételei, egyáltalán a mindennapi koncentrált egyetemi léthez tartozó munka feltételei nem biztosítottak, vagy csak részben biztosítottak. Ez az oka annak, hogy nagyon sokan rákényszerültek arra, hogy állandó munkát vállaljanak, családokat segítve, hiszen itt azért egzisztenciális hátrányok is érték ezeket a diákokat, azzal, hogy visszakerülve abba a környezetbe, ahonnan származnak, nagyrészt a munkavállalói feltételek, a szülők, a család vonatkozásában megszűntek, vagy hézagosan működtek, tehát a jövedelem, amihez a háztartás hozzászokott, pótlást igényelt, és ebben ezeknek a hallgatóknak is aktívan közre kellett működnie, úgyhogy a tapasztalatok és a felmérések alapján nagyon sokan rákényszerültek arra, hogy gyakorlatilag munkavállalóként tevékenykedjenek, és ezzel mellett végezzék el az online oktatásból adódó feladatokat, amit nem mindig sikerült harmonizálni.
10 év alatt egyébként hová fejlődött ez az egyesület, a szervezet, tehát hány tagja van?
Hát óriási fejlődést tud felmutatni az egyesület. Mint mondottam, 11 tagintézményből áll. Ezek a tagintézmények az ország nagy oktatási centrumaiban működnek. Pécstől Szegeden át Budapesten is van 2 roma szakkollégium. A Debreceni Egyetemhez tartozik 3 szakkollégium. Egyébként a Debreceni Egyetem adja ebben a vonatkozásban a legtöbb hallgatóját a roma szakkollégiumi hálózatnak. Jelenleg a hálózatban kb. 330-340 hallgató van, illetve eddig az elmúlt években közel 500-an végeztek, akik a szakkollégiumi hálózat részeként szereztek diplomát. A 11 tagintézmény független szakmai programot visz, de ezeknek a szakmai programoknak a tartalmi elemei egyeztetésre kerültek, tehát összhangban állnak, ami azt jelenti, hogy az alaptevékenységhez tartozó legfontosabb elemek, mint például a mentorálás, vagy a nyelvoktatás és egyéb hátránykompenzáló elemek, az ösztöndíjadás, az mindenhol megtalálható.
Egyébként ezek a hallgatók, akik a Roma Szakkollégiumi Hálózat keretein belül végeztek, ők ott is maradtak, ahonnan jöttek, tehát mert ugye ez lenne a cél, hogy aztán az ottani oktatási intézményeknek sorvadjanak el, tehát legyen ott ember.
Ez egy nagyon fontos és jó kérdés. Sokat vitatkoztunk, beszéltünk erről, és ez egy szakmai szempontból is nyitott kérdés, mert hogy két érv ütköztethető e tekintetben. Az egyik ugye nyilvánvalóan, amit ön is mond, hogy rendkívül fontos az, hogy elsősorban a pedagógiai és a szociális segítő szakmákban tanuló szakkollégisták, mert ilyen szakokon tanulnak, ők közvetlenül is hassanak arra a környezetre, onnan érkeztek. Természetesen a szakkollégiumoknak ebben a vonatkozásban vannak céljaik, és itt elsősorban ez úgy jelenik meg, hogy szeretnénk a hallgatók számára azt a környezetet, onnan ők érkeznek, egy lehetséges karrierút szintereként felmutatni. Ugye azért bonyolult feladat, mert hát a hallgatók számára az egyetem, a felsőoktatás az mindenképpen egy kilépési folyamat is szükségszerűen, hiszen itt egy státuszváltásról van szó. Általában egy hátrányos helyzetű környezetből, olyan családokból az iskolázottság a szülők vagy a nagyszülők részéről alacsonyabb szintről indul. Ahhoz képest a felsőoktatásba bekerülő szakkollégisták természetesen hatalmas társadalmi értelemben vett státuszváltáson mennek keresztül. És ebben a vonatkozásban nem biztos, hogy például morális értelemben egy intézménynek van joga arra, hogy kényszerítse ezeket a hallgatókat arra, hogy minden körülmények között vállalják fel a saját környezetet. Ugyanakkor nálunk az egyik legfontosabb elem minden szakkollégiumban, a hálózat minden intézményében a társadalmi felelősségvállalásra történő rámutatás. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók számára olyan programokat mutatunk fel a saját szintérhez kapcsolódóan, tudományos kutatásokat, önkéntes munkát, bekapcsolódni a helyi élet viszonyaiba, illetve azokat egy más perspektívából látni. Hiszen a hallgatók számára teljesen más az a szituáció, amikor a mindennapi élet részeként szervesültek egy környezetben és élik meg a hátrányt, vagy pedig értelmiségiként kapnak egy feladatot, arra nézvést, vagy fedeznek fel a maguk számára egy lehetőséget, arra nézvést, hogy segítsenek a saját kibocsátó környezetükön. Ez egy nagyon fontos aspektus a szakkollégiumok munkájának, de ugyanakkor azt is látni kell és el is kell fogadni, hogy sok hallgató természetesen ezzel a státuszváltással egy középosztályi integráció megy keresztül, ő belőlük a nagyvárosokban lehetnek óvónők, egészségügyi szakemberek és így tovább, de nem is azt gondolom, hogy itt össze kellene vetni a társadalmi hatását ennek a két csoportnak. Mert azok is, akik nem mennek vissza, ugyanúgy elvégzik ezt a munkát a maguk rangján, hiszen hogyha ügyes szakemberként hatnak a közvetlen környezetükre, akkor ez ugyanolyan pozitív hatást válthat ki, mint az a közvetlen segítés, amit a saját környezetükben valósítanak meg. Egyébként jó példákat lehet mondani, nekünk is van olyan hallgatónk, aki roma származásúként, budapesti elit óvodában, egyedüli romaként, nincs roma óvodás sem az intézményben, és mégis közmegbecsültségnek örvend, és 3 év után az intézmény legjobb óvónője címet nyerte el. Tehát az ő hatása ott a közvetlen környezetben vállalta romaként, legalább annyira fontos, mint azoknak a munkája, akik hazamennek, és egy szegregátumi óvodában végeznek el hasonló tevékenységet. Tehát a hatás az multiplikált és differenciáltan kell látni, azt gondolom.
Két kiadvány is megjelent most, gondolom, hogy ezeket is bemutatták, vagy ez is téma volt ezen a tanácskozáson, beszéljünk ezekről is, mit tartalmaznak ezek, milyen munkának az eredményeként jelentek meg ezek a kiadványok.
Két kiadvány, ami nagyon friss, mind a kettő ebben. Az egyik azt ugye tavaly télen jelent meg, a másik most tavasszal. Az első az az úgynevezett szakkollégiumi intézményhálózat humán regisztere. Ez nem más, mint a jelenleg az intézményekben lévő hallgatói állomány teljes körű felmérését tartalmazza. Jelenleg 330 fő körülbelül, ahogy említettem, a hallgatói létszám, és azt vizsgáltuk meg, hogy milyen társadalmi környezetből érkeznek ezek a hallgatók, milyen szakokon tanulnak, és milyen családi körülmények között élnek. Tehát honnan jönnek ők. És ebben a vonatkozásban nagyon érdekes tapasztalatokra tettünk szert. Ugye hát a földrajzi szociokulturális háttér vonatkozásában az a közhelyszerű megállapítás, hogy általában az észak-kelet-magyarországi régióból, illetve a Dél-Nyugat-Dunántúl, tehát Baranya és Somogy megye a fő kibocsátó térségek, ez igazolást nyert. Viszont olyan érdekes, hogy jellemzően nem törpefalvakból érkeznek a diákok, tehát nem a legelesettebb és leghátrányosabb helyzetű településekről, hanem sokkal inkább a községekről és a kisvárosokból. Ez azt jelenti, hogy kirajzolódik az a kép, hogy van egy olyan alsó középosztályosodó hátrányos helyzetű társadalmi csoport, ahol a gyerekek tanítása, taníttatás az egy prioritást élvező szempont, és itt a szülők annak ellenére, hogy ők maguk aluliskolázottak, látják az oktatás jelentőségét és a kiemelkedésnek az útját a tanulás segítségével, ezért minden áldozatot képesek meghozni ezekért a gyerekekért. Tehát ez egy nagyon markáns jelenség, és amit látunk, 2018-ban is volt egy felmérés, hogy ahhoz képest érdekes módon, de a középosztályi háttér felé történt elmozdulás, tehát hogy a szakkollégiumi hálózaton belül is a hallgatók viszonylag jobb státusz. Tehát nem a legmélyebb szegény csoportokból érkező hallgatókról van szó, ami viszont nagyon világosan kirajzolódik, hogy modellszerepet játszanak a saját környezetükben, tehát multiplikáló hatása van a tevékenységüknek, hiszen ott, ahol megjelenik egy hallgató, és bekerül a szakkollégiumi hálózatban, az egy informális, zárt rendszerben ösztönzi a saját környezetében élő fiatalokat arra, hogy tovább tanuljanak. Ez egy nagyon fontos összefüggés. A másik nagyon fontos összefüggés az, hogy kiderült, hogy milyen szakokon tanulnak ezek a hallgatók. Ugye 11 intézményről van szó, akik közel 30 különböző felsőoktatási intézményben tanulnak. És a legnagyobb, legmarkánsabb csoportot azok jelentik, azok képezik, akik a társadalmi tevékenységüket tekintve részesei lehetnek annak a munkának, annak az integrációs munkának, ami pontosan ennek a csoportnak a felzárkózásában játszhat szerepet. Tehát pedagógusok lesznek, kisgyermeknevelők lesznek, óvónők lesznek, tanítók, és emellett a szociális szférában tevékeny szakemberek közül is nagyon sokan vannak. Úgyhogy ez a rendszer, vagy ez a struktúra, amiben látjuk a hallgatókat pillanatnyilag, azt sugallja a számunkra, hogy az ő tevékenységük, munkájuk a munkaerőpiacon óriási jelentőségű, óriási hatást válthat ki. Pontosan ezeknek a hátrányos helyzetű közösségeknek a felzárkózásában. Úgyhogy ez a két eredmény, amit itt hirtelen ki lehetne emelni, illetve a másik kiadványról akkor két gondolatot. Ez egy kétnyelvű kiadvány. Nagyon fontos látni azt, hogy a roma szakkollégiumi hálózat, meg egyáltalán a roma szakkollégiumi intézménye az egyedülálló. Tehát ez egy Európában is egyedülálló jelenség, és felmerült már az idén az, hogy ennek a megmutatása, nemzetköziesítése az egy fontos ügy. Mert hogy Magyarország esetében az a társadalmi kihívást, amit a roma társadalom, illetve a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása jelent, felzárkózásának előmozdítása jelent, pontosabban fogalmazok, az egy, azt gondolom, a következő évtizedek legnagyobb társadalmi kihívása lesz. Tehát tudomásul kell venni azt a tényt, ami statisztikai és demográfiai tény, hogy ma Magyarországon a megszülető gyermekek többsége az hátrányos helyzetű csoportokban nő fel. És ez nem etnikai kérdés, hiszen ha megnézzük ezeket a vidéki kistelepüléseket, a szegény státuszú magyar származású családok esetében ugyanolyan problémákat fedezünk fel, mint a roma származású családok esetében. Tehát ez egész probléma nem etnikai természetű, hanem részben szociális, társadalmi és kulturális kérdés. És ez komplexen érdemes vizsgálni. És ez a cél, hogy ebben az esetben meg tudjuk mutatni ennek a nemzetközi szintéren is a jelentőségét, esetlegesen azt, hogy hasonló kezdeményezéseket indukálva a környező országokban, vagy pedig példaként szolgálva akár, lehetséges foglalkozni ezzel a kérdéssel, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Európában 10-12 millió roma él, ami azért egy tekintélyes szám. Persze itt azt látni kell, hogy a megoszlása a földrajzi térben meglehetősen szórt, de ettől függetlenül az, hogy a közép-európai régióban több mint 5 millió roma származású él, az egy óriási szám. Ráadásul azt is látjuk, hogy a mély szegény régiókban, és ez nem csak Magyarországon igaz, hanem mondjuk Szlovákiában és Romániában is részben, nagyon komoly a vegyes házasságoknak az elterjedése, ami azt jelenti, hogy a vegyes házasságban születettek, már következő generációt tekintve minden esetben a kisebbség közösséghez tartozóként könyvelik el. Tehát romákként tartják számon. Így módon azt lehet látni, hogy ez mind a magyar társadalom számára, mind a közép-európai társadalmak számára egy óriási kihívás lesz. Tehát nem szabad hagyni, hogy ezek a társadalmi csoportok tovább szakadjanak le, a középosztályi létbe való bejutás lehetőségét elveszítsék, és hát ehhez szeretnénk mi intézményi hátteret kínálni. A kiadvány az nem más, ez a kétnyelvű kiadvány, mint egy eszköz arra, hogy felmutassuk ennek a hálózatnak az erejét. Tehát 11 intézményről van szó, ahol a 11 intézményből 8, most már majd 9 egyházi fenntartású intézmény és két egyetemi fenntartású intézmény van, de hát az együttműködésben és az egyesület munkájában az ökumené teljes jegyében működik mindez, hiszen a történeti egyházak közötti kooperáció, illetve az egyetemi intézmények közötti kooperáció nagyon magas színvonalon működik, amint ezek a kiadványok is bizonyítják ezt.
Bicó Gábort, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai kar tudományos dékán helyettesét, a roma szakkollégiumok egyesületének elnökét hallották.